Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
2026. január 6-án ez az év első keddi ötös, a mikrofonnál Bódi Gergő, boldog új évet önöknek. Mivel mindenki még csak épp hogy ébredezik, mi is a világ is, ezért január első két hetében egy tavalyi best of válogatással várom önöket. Külön óra, városi legendák, mi legyek, ha nagy vagyok, aztán a második órában egy órás hátizsák, egy évvel ezelőtti adás ismétlése következik, de remélem másodszorra is szívesen hallgatják, maradjanak velem 11 óra 50-ig.
Külön óra.
Nem jegyre megy.
Az átlagosnál enyhébb a tél, viszont azt is lehet hallani, hogy ökológiai szempontból az enyhe tél nem annyira jó, mert akkor a károkozók nem pusztulnak el, és a következő szezonban sokkal több lesz belőlük. Bár az is kérdés, hogy el kell lepusztulniuk, vagy valamilyen más módon túlélik a telet, tehát mi van a rovarokkal, bogarakkal, kártevőkkel télen. Tudom, hogy ez annó biológia órán tananyag volt, de hát a külön óra arra jó hétről hétre, hogy az elfeledett ismereteket felelevenítsük, úgyhogy ma a bogarak, rovarok titkos téli élete jön, és aki erről információt szolgáltat nekünk, az Földvári Gábor biológus, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, aki itt is van a vonalban. Tiszteltem!
Üdvözlöm, napot kívánok!
Szóval ezeknek a kártevőknek, ezeknek el kéne pusztulniuk, vagy csak hibernálódniuk kéne, vagy csak nem kéne szaporodniuk? Tehát mit csinálnak ezek a kártevők télen? Mert szeptember-októberben eltűnnek a szemünk elől, az fix.
Számunkra eltűnnek, igen. Tehát teljesen jogos a kérdés felvetés, ugyanis ugye sosem fekete-fehér, sem a kérdés, sem a válasz így a természetben zajló ökológiai folyamatoknál. És itt is arról van szó, hogy azért, mert eltűnik a szemünk elől valami, ugye nem azt jelenti, hogy vagy elpusztul, vagy ténylegesen megszűnik létezni. És ugyanez zajlik a téli élővilág nagy részével. Ugye három alapvető stratégiát követhetnek itt a mérsékeltőben, a viszonylag komolyabb télen rendelkező égőkben az élőlények. Ugye vagy elvándorolnak, ugye lásd a vándormadarak, vagy elpusztulnak, tehát az azt jelenti, hogy olyan az életciklus, hogy mondjuk a felnőtt példányát dovarnak, az nem röpképes, illetve nem megfigyelhető, de mondjuk egy másik fejlődési alakban áttelel. És ugye a következő lehetőség pedig az, hogy hozzászokva az adott körülményekhez aktív marad. Tehát például mondjuk a verebek, azok se nem költöznek, se nem mennek téli álomba, hanem ők ugye itt vannak velünk télen is. És ez a bizonyos eltűnés, ez azt a stratégiát jelenti, hogy vagy egy más fejlődési alakban, hogy ugyanabban a fejlődési alakjában az adott állat az áttelel, lehet ez egy téli álom, egy hosszú nyugalmi fázis, vagy például a vízelt lábúak, rovarok esetében, amit említett, nagyon sokszor az avarban, a hóréteg alatt, ugye ideális esetben, akár a nagy hideg fagyokat is simán átvészelik, és akkor fognak ismét aktivizálódni, amikor már a hőmérséklet, illetve a nappalok hossza ezt megengedi.
Tehát, ha jól értem, akkor nem abban az alakban kerülnek nyugalmi állapotban, mint ahogy látjuk és ismerjük őket, hanem valami más alakban, vagy valami kezdetlegesebb alakban?
Na, ezt a kérdést azért nehéz egyszerűen megválaszolni, mert csak a rovarok esetében közel 1 millió fajról beszélünk, és nagyon sokféle stratégia létezik. De például mondjuk, hogyha teszem azt a kullancsokra gondolunk, ami nem rovar, hanem egy pókszabású, akkor azt lehet mondani, hogy ebben az esetben bármelyik fejlődési alakjában át tud telelni. Tehát ők azt a stratégiát követik, hogy nem szükséges bizonyos fejlődési állapotot elérniük feltétlenül a tél közelettével, hanem akár lárva, akár limfa, akár felnőtt állapotban van az a kullancs. Ha megfelelő környezeti tényezők állnak elő, akkor egy ilyen inaktív periódusba kerül, ami azt jelenti, hogy nem fog gazdát keresni a növényzeten, mint amúgy ezt nyáron, tavasszal összeteszi, hanem az avarba elbújik. És itt jön be a kérdésre adott szempont, tehát hogyha a telek azok enyhébbek, mint a szokásos, akkor ez nem következik be, hiszen ugye az élőlények nem a naptár alapján választják meg az aktivitási periódusokat. Azaz, hogyha kellően meleg van, akkor azok az élőlények, amelyek egyébként nyugvó állapotban lennének, ők láthatóan és aktívan jelen lesznek a természetben. Most amit meg lehet például figyelni, hogy az utóbbi években nagyon sokszor, majdnem egy hónappal korábbra tolódott a tavasz kezdete, és ugye ez rendkívüli mértékben el tudja tolni az egész élő világot, kezdve azzal, hogy a növényeknek az úgynevezett vegetációs periódusa, tehát amikor már elkezdenek aktívan szerves anyagot termelni, illetve kihajtani virágozni, stb. Ez sok-sok héttel megnyúlt az elmúlt évtizedekhez képest, és ugye erre épül az összes többi táplálékhálózat beli tag, azaz a növényevők, a rovarevők és a ragadozók mindenkinek az életciklusára ez hatással lesz, és emiatt kitolódnak akár az élősködőknek is ezek az aktivitási periódusa, és ezért lehet azt mondani, van igazság abban, hogyha hagyományos hideg téllel állunk szemben, akkor valószínűleg csökkenni fog az a periódus, ameddig aktívak lehetnek például az élősködők vagy a kártevők is. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül egy átlagos hideg télen ezek megtizedelődnek, ez csak annyit jelenti, hogy lerövidül az aktivitási időszakuk, és emiatt sokkal kevesebb kárt fognak tudni okozni, ahhoz képest, mint mondjuk egy-két hónappal tovább tudnának aktívan olyan életmódot folytatni, amilyet ők folytatnak.
És ez hogy hat a szaporodásukra egy hagyományos hideg télen? Nyilvánvalóan egyáltalán nem szaporodnak, de ha korábban jön a meleg, akkor korábban kezdenek el szaporodni is?
Nagy általánosságban talán ezt lehetne mondani, igen, de azért nagyon fontos, hogy ezt tulajdonképpen az egyes állat vagy élőlény csoportokra lehetne csak kijelenteni, mert csoporttól függ, hogy milyen stratégiát követnek, de azok az ízeltlábúak mondjuk, amelyek például télen általában inaktívak, és ilyen például az általam is vizsgált kullancsok, ezek általában télen teljes inaktivitásban vannak, ez annyit jelent, hogy nem is táplálkoznak, nem is keresnek gazdát, kullancsok esetében, illetve nem is szaporodnak, így van. És amennyiben ez a tél ez lerövidül, amit éppen jelenleg is tapasztalhatunk, akkor megnyílik a lehetőség arra, hogy valóban meg hosszabbodjon az ő életciklusuk, beleértve a szaporodást is, azaz ilyen módon, indirekt módon várhatóan növekedni fog az ilyen élőlényeknek a számuk. Aztán persze, mivel ökológiáról beszélünk, itt nagyon fontos az a szempont is, hogy az ő ellenségeik száma is megnő, tehát ebben az esetben azért sosem egy ilyen fekete-fehér válasz adható, hogy akkor mindenképpen el fog tolódni valamelyik irányba a szaporodás. Azt lehet mondani, hogy a klímaváltozás hatására jelentős eltolódások vannak, mint térben, mint időben az egyes fajok előfordulásával.
Mondjuk egy mókusról lehet tudni, hogy még mielőtt jönne a téli alvós időszak, bevisz az udójába rengeteg élelmet, és akkor télen azon él, de akkor azt jelenti, hogy ezek az ízeltlábúak olyan nyugalmi állapotba kerülnek, hogy nem is éhesek, tehát táplálék nélkül is tökéletesen kibírják ezt a 4-5-6 hónapot?
Így van, hát nem, az annyira talán nem sokat, tehát ennyire hosszú tér az itt, de 4 hónapot azt gyakorlatilag igen, ugyanis a mérsékeltőben itt a mi éghajlatunkon, igen, általában mondjuk novembertől, nem tudom, február végéig nem aktívak általában az üzletlábok nagy része, vannak persze kivételek, és ez azt jelenti, hogy ők erre felkészültek. És pontosan az okozza az eltolódást, amikor ez nem így történik, hanem mondjuk korábban már megjön a tavasz idő, vagy éppen sokkal később áll be a téli ideig.
Most ugye a kullancsokról beszéltünk, amikről azt mondta, hogy az avarban rejtőznek el. Hova tudnak még egyébként, ha nem az avarba, hova tudnak rejtőzni a különböző rovarok és ízeltlábúak télen?
Ez egy nagyon jellemző stratégia egyébként sok ízelt lábúra, tehát attól is függ persze, hogy hol él amúgy, tehát vannak ugye odulakók, a különféle parazitákról beszélünk, akkor természetesen a gazdának a fészkében, kotorékában is rejtek helyet tud találni télire egy ízelt lábú, de nagyon sokszor például a csigák is egyébként az avarban vagy a talaj szinten találják meg maguknak a menedéket, és ezért is van egyébként a hónap nagy szerepe, mert ugye az egy szigetelő rétegként egy átlagos, mondjuk átlagos alatt most a 20-30 évvel ezelőtti telekre kell gondolni, ahol hó és fagy is volt egyszerre, ott ez megvédte őket. És itt jön be egyébként még egy fontos szempont, hogy a klíma melegedésével, hogy arra is lehetőség van, hogy a hozzánk behurcolt fajok könnyebben megtalálhatják a mondjuk délebről érkezők, az itteni klimatikus viszonyok között is az ő megélhetésükre szükséges feltételeket. És megint egy picit visszakötnék a kullancsokhoz, mi a kullancs figyelő projektünk pontosan ezt nézzük például, hogy az országban hol bukkannak fel olyan kullancsok, amelyek egyébként nálunk nem őshonosak, viszont az enyhébb őszök teleknek köszönhetően mégiscsak előfordulhatnak.
Hú, de jó, hogy rátért a csigára, mert ez szintén nagyon érdekelt engem, hogy nem tudtam elképzelni, hogy a csiga barlangba vagy oduba vonul, azt se gondoltam, hogy valami fészket vagy odutás magának a földbe, tehát konkrétan fogják magukat és elrejtőznek valahol az avarban, tehát a hú alatt, ennyi?
Így van. Igen, igen. Tehát ők képesek arra, hogy átvészeljék így, hiszen ugye ők milliók óta itt vannak, és nekik ez egyáltalán nem meglepő, hogy minden évben bekövetkezik ez a hidegedés, és fel vannak rá készülve, és egy ilyen inaktív állapotban ők is át tudják vészelni a talajszinten a teleket normál esetben, igen.
És mik azok az ízeltlábúak, rovarok, akik esetleg, mert ugye most azt mondja, hogy a kullancsok, csigák például abban a formában telelnek át, ahogy mi ismerik és látjuk őket, és akkor vannak olyanok, akiknek mondjuk csak a bábja vagy a lárvája telel át?
Persze, hát gondoljon mondjuk a nagyon közismert cserebogárra, vagy akár a nagyobb testű szarvasbogarakra, ezek általában lárva formában élik az életük nagy részét is, tehát nagyon sokszor mondjuk egy ilyen nagyon méretű bogár, az akár 6-8 évet él lárvaként, és sok-sok vedléssel alakulva át egyikből a másik lárva stádiumba, és az imágó, tehát amit mi szarvasbogárként vagy cserebogárként ismerünk, az pedig viszonylag rövid életű. Vagy ugyanúgy mondjuk, hogyha valaki a vízi élőhelyeket ismeri jobban, akkor ugye a szitakötő is tipikusan hosszú-hosszú ideig lárvaként él és tud áttelelni is, és nyáron jellemző módon, vagy a tavasztól őszig terjedő periódusban lehet megfigyelni az imágókat. Tehát ez a rovarvilágban kifejezetten gyakori, hiszen nagyon sokszor például egy oduban, tehát egy korhatfában, vagy akár a talajban lakó lárva egész egyszerűen kisebb környezeti ingadozásokat fog megtapasztalni, az a sokkal célszerűbb neki ott átterelni. Ugye ez megint evolúció, biológiai kérdés, hiszen ugye ez nem ilyen tudatos választás természetesen, hanem azok a rovarok, amelyek képesek voltak áttelelni, azok maradtak meg ugye a napjainkra, és sok évmillió alatt ugye idézőben megtanulták, hogy lárvaként sokkal inkább túl tudnak élni, mint imádóként.
Egy középiskolai biológia órát elevenítettünk ma fel a külön órában 10 perc alatt, és arról beszélgetünk, hogy hova is tűnnek azok az ízeltlábúak, rovarok, amik még hemzsegnek körülöttünk augusztusban, sőt szeptemberben is, aztán mégiscsak előkerülnek márciusban, áprilisban, de honnan, illetve arról beszélgettünk, hogy az enyhe tél akkor mennyiben változtatja meg az ő életüket. Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa segített ebben. Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen örülök, hogy segítettem.
Igaz? Nem igaz? Városi legendák nyomában.
Éveleje van, vissza kell jönni az ünnepek alatti csendességből, lustaságból, kómából, tehát most különösen jól jön egy adag koffein, egyébként is jól jön a mindennapokban, legtöbbször egyébként a kávéból visszük be, úgyhogy a mai Városi Legendák rovatra, az év első Városi Legendák rovatába összegyűjtöttem mindenféle kávéval kapcsolatos legendát, és azért pont mostanra, mert egyébként 2 héttel ezelőtt az ünnepek alatt olvastam, hogy a fölmelegített, az újra melegített kávé sok esetben szintén nem jó, sok étel esetében sem jó az újramelegítés, de állítólag az újramelegített kávé elveszíti a koffein tartalmát, úgyhogy ez lesz az első kérdés, amit tisztázunk. Vonalban pedig Gábris Iván kávészakértő. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Na akkor kezdjük ezzel az elsővel. Igaz-e? Ugye ezt nem tudja az ember megtapasztalni. Azt érezzük, hogyha újramelegítjük, akkor kicsit kesernyésebb, furább íze lesz, de megmarad-e benne a koffein?
Hát az igazság, hogy én megpróbáltam utána nézni ezeknek a kutatásoknak, hogy mit ír erről a koffein megmaradásáról. Azt mindenképpen érdemes tudni, hogy főleg az espresszó kávére, ez ugye függ attól, hogy milyen eljárással készítjük a kávét, azért ott az aromák azok nagyon-nagyon sérülékenyek. Tehát azok a finom és friss aromák, amik miatt egyébként szeretjük a kávét, amellett, hogy nyilván a koffeinnek van egy nagyon erős élénkítő hatása, azok azért nagyon sérülékenyek, tehát annak azért az, hogyha sokáig áll, vagy újra melegítjük, az nem tesz jót. Viszont ez a áll, megmarad-e a koffein, vagy sérül, vagy csökken a koffein, erre igazság szerint én kutatási eredményeket nem találtam, de hogyha ez így lenne, akkor annak azért ellentmondana az, hogy nagyon sok esetben találkozunk egyre inkább előre elkészített és mondjuk dobozba, vagy fémdobozba forgalmazott kávékkal, aminek hát azért valószínűleg a legalábbis a szalatossági időmben a koffein tartalmát, azt azért nem nagyon gondolnám, hogy csökkenne.
Viszont most, hogy említette azt, hogy a koffein az nagyon érzékeny, vagy hogy a kávé az egy ilyen nagyon aroma érzékeny termék, eszembe jutott, hogy én például nagyon forrón szeretem inni a kávét, tehát elém teszik, és én gyors kávéjú vagyok, 15 másodperc alatt végzek az eszpresszóval, hát a feleségem, sose értem, vannak ilyenek, akik másfél órán keresztül isszák az egybögre kávéjukat, ilyen szépen komótosan, a végén gyakorlatilag hideg. És akkor felmerült bennem, hogy például ebből a szempontból a koffein tartalomban van különbség az éppen elkészült forró és a másfél óráig iszogatott szinte hideg kávé között?
Szerintem koffein tartalom szempontjából nem nagyon lehet különbség. Itt tényleg az aromák, azok az ízanyagok, azok sérülnek. Ugye azt lehet érezni, a frissen elkészített kávé, ez nagyon dicséretes, amit ön mond, hogy frissen az elkészítés után elfogyasztani a kávét, hiszen az antioxidáns hatása például akkor a legerősebb. Ezek azért már akár egy perc után is kimutathatóan csökkennek, ugye, nagyon, ez így is fejti ki a szervezet a gyakorolt hatását, hogy ugye mindenhonnan, ugye a szervezetben a szabad gyököket köti meg, de ha ez kint van szabad területen, akkor pedig a levegőnek az oxigén tartalmát fogja magába vonzani. De a koffein tartalomra én azt gondolnám, hogy nem nagyon van hatással. Egyébként ez azért is nehéz kérdés, mert a koffein szempontjából a kávé egy nagyon jó placebo. Tehát már maga a kávénak az illata, az íze, az független attól, hogy egyáltalán van-e benne koffein, kifejti ugyanazokat a hatásokat, mint hogyha tényleg lenne benne, így a koffeinmentes kávét ugyanúgy megnövekszik a vérnyomás, felgyorsul a szívverés, tehát a koffeint azt nem csak mindig úgy érzékel a szervezet, hogy az valójában bent van, hanem egész egyszerűen olyan hatásokat gyakorol a szervezetre, mintha tényleg lenne benne koffein.
Nagyon együtt gondolkodunk, mert jöttem be a rádióba, és ezért a szerkesztőségben csináltam egy kört, hogy bárkinek van-e kávéval, meg koffeinnel kapcsolatos városi legendája, amit megbeszéltek önnel, és akkor mondta az egyik szerkesztő kolléga, hogy hát az mitől van, hogyha egyet megiszom reggel, én általában legalább hármat szoktam inni, és ha a második, harmadikhoz nem jutok hozzá, akkor írtózatos fejfájásra ébredek másnap reggel. Mire mondtam neki, hogy hát én azt is el tudom képzelni, hogy ez egyszerűen pszichológiai hatás, mivel tudod, hogy nem jutottál hozzá, igazából attól fáj a fej, de akkor lehet, hogy tényleg így van.
Is. Én azt gondolnám, hogy a valóság az is. Én úgy vagyok ezzel, reggel 7 óráig nem iszem meg az első kávét, az tényleg fejfájást okoz, és ez leginkább azért van, mert a szervezet hozzáfügg, vagy hozzászokik, bocsánat, egyfajta függőség alakul ki a koffeinhez. Nem beszélve arról, hogy a kávénak egyébként fájdalom csökkentő hatása is van. Nem véletlen használják egyébként fájdalomcsillapítóban is a koffeint hatóanyagként. Tehát mind a mellett, hogy ugye felgyorsítja a szívverést, ezáltal több vér áramlik a szervezetben, várhatóan, vagy hát számíthatóan több oxigén kerül, akár az agyba, akár a szervezetnek a többi részébe, ezért mindenképpen van egy ilyen hatása, de tény is való, hogy a placebo hatás az nem elhanyagolható ebben az esetben sem.
Viszont gondolom, hogy hirtelen vissza is esik, tehát mint a cukorbevitellel, nem, hogy hirtelen nagyon magasra visszük a cukor vagy a koffein tartalmát a szervezetünknek, és amikor vége a hatásnak, akkor meg egyszerre zuhan vissza.
Hát más a felszívódása, mondjuk egy presszó kávé esetében, ugye, ami egy elég speciális kivonódás, vagy hát úgy hívjuk ezt, hogy extrakció a kávé, az őrölt pörkölt kávéból, és más például, amikor egy filteres eljárással készítünk kávét, a koffeinnek a felszívódása az teljesen más görbe mentén halad végig, és ahogy mondtam, teljesen így van, hogy az espresszó kávé az aránylag hamar kifejti a hatását, nem túl sokáig marad a szervezetben, és aránylag hamar lebomlik. A hosszú kávé, vagy ami inkább Nyugat-Európában jellemző, kivéve az olaszokat, ott azért a felszívódás is lassabban történik, illetve ugye a szervezetből való eltávolás, vagy ennek a hatásnak a lecsengése, az egy sokkal hosszabb ideig következik be a szervezetbe.
Például a szőlőzsíroknál szokták mondani, hogy ha minél gyakrabban kenem mondjuk télen a számat, akkor leáll a szervezet saját védekező képessége, és mintha akkor valami ilyesmi lenne ezek szerint a kávéval is. Nem? Ön is említette, hogy ha 7 óráig nem viszi be, tehát hogy a szervezetnek van egy normális, azt hiszem kortizolt termel a szervezet, hogy fölébredjünk, de ha ezt azonnal az ébredés után elintézzük kávéval, akkor lehet, hogy ezzel a kortizolt termeléssel leáll a szervezetünk, tehát akkor ez káros?
Hát akár ez is lehet, de ugye minden függőségnél azt gondolom, hogyha valaki azt veszi a fejébe, nyilván szakértőként azt mondom, hogy én nekem biztos nem jutna ilyen eszembe, hogy esetleg le akar szokni a kávéról, akkor az biztos, hogy 2-3 héten keresztül bizonyos fajta elvonási tünetek azok biztos, hogy jelentkezni fognak, míg aztán a szervezet visszaáll a kávémentes időszakra. Én azt tudom, hogy amikor a kávé előtt megmérem mondjuk a vérnyomásomat, akkor jelentősen alacsonyabb, és mondjuk az elfogyasztott első kávé után áll be a normális szintre.
Igen, mindig elfelejtjük, hogy ez lehet, hogy társadalmilag legalizált, de ez ugyanolyan függőség, nem?
Hát igen, bár azért a szervezethez való kötődése, vagy hát a receptorokhoz való kötődése az nem annyira erős, mint a mondjuk a dohányzásnak, meg az alkoholnak, ami szintén ugye legális, úgymond drog, de az tény és való, hogy abszolút, hát hiszen, ha és itt nem csak a koffeint kell, azt gondolom, ezért okolni, hanem a kávénak azért van egyrészt egy nagyon finom illata, van egy nagyon finom íze, sőt, a kávé fogyasztásnak a társadalmaisítása, vagy hát ez a socializing része, amikor az ember a barátaival, a munkatársaival fogyasztja el a kávét, annak is meglepő módon az is okozhat egyfajta függőséget, hiszen a környezet, amit megteremt a kávé, az legalább annyira fontos szerintem a kávéfogyasztás szempontjából.
Most ünnepek alatt meg lehetett figyelni a családi összejöveteleken, hogy csomóan voltak a családból, akik amikor oszlott már a társaság este 9-kor, 10-kor, 10:30-kor még bedobtak egy kávét, illetve nyaranta, amikor ceremóniamesterként dolgozom esküvőkön, hát ott szoktam látni, hogy az emberek az esküvői torta után még 11:30-kor, 12-kor kávéznak. Én például, ha délután 3 után iszom a második kávémat, akkor kb. Aznap éjjel már nincsen alvás. Vannak arra kutatások, hogy aki 11:30-kor is tud kávét inni, arra miért nem hat, vagy annak mi van a szervezetében, vagy ez hogy van a koffeinnel?
Hát ugye van egy orvosi adat, amikor azt mondják, hogy egy átlagos eszpresszó kávéban felelhető koffein mennyiséget tekintve nagyjából 4 eszpresszó kávé maximum, amit ajánlanak egy felnőtt szervezet számára. De azt tudni kell, hogy mint minden mással is egyébként borzasztó eltérőek ezek az adatok a személytől függően. És egyébként abban, amit mond, abban lehet egyfajta megszokás, tehát a szervez egész egyszerűen hozzászokik. A másik pedig az, hogy az sem mindegy, hogy milyen kávét iszik az ember. Ugye az előbb már nem ütöttük az olaszok ugye nagyon rövid kávét isznak. Nálunk inkább risettónak hívjuk ezt az egészen pici kávét, ami meglepő módon, bár az embernek a tapasztalata talán ellentmond ennek, nem tartalmaz annyi koffeint, mint mondjuk akár egy normál eszpresszó kávé, vagy akár egy az előbb által említett filterek eljárással előállított kávéba iszott, ha bár egy úgymond lazább kávét iszunk, viszont egyrészről a víznek és a kávénak a kontakt ideje az jóval hosszabb, és azért a koffeinről azt kell tudni, hogy folyamatosan oldódik ki a kávéból, nyilván nem annyira intenzíven, mint az első időkben, de tény és való, hogy egy úgynevezett német kávé vagy filter kávé esetében azért jóval több koffein kerül be a szervezetbe, mint mondjuk egy ristrettóba, ami mondjuk egy ilyen 20 ml körüli mennyiséget tartalmaz. Tehát az borzasztóan fontos, hogy napon belül milyen eloszlásba iszza a kávét az ember, és hogy milyen kávét is iszik.
De akkor ezzel azt mondja, hogyha De akkor ezzel azt mondja, hogy elkezdeném fölfele tolni a kávéfogyasztási időt, mert tehát nem 3-kor innám, az utolsó 4-kor, 5-kor, 6-kor, 8-kor, tehát én is el tudnék jutni addig, hogy este 10-kor is kávézhatok. Tehát nem arról van szó, hogy azoknak, akik este 10-kor tudnak kávét inni, hiányzik a szervezetükből valami hormon, vagy valami, nem tudom, összetevő.
Én azt gondolom, hogy az ember szervezete egy szenzációs dolog, rengeteg mindenhez hozzá tud szokni. És igen, az ember egy idő után, hogyha a fogyasztási szokásai ilyen módon alakulnak, akkor biztos, hogy benne, hogy teljesen probléma nélkül tudna fogyasztani este is kávét. Mondom, erre legjobb példa az olaszok, akik egy vacsora után simán megisztek egy kávét, és tökéletesen alszanak utána.
És akkor tényleg a beszélgetésünk végére illik a kérdés, hogy néhány év múlva beszélgethetünk-e egyáltalán erről a témáról, vagy érdemes lesz-e erről beszélgetni, mert hogy szintén városi legenda, hogy a kávé az egyik olyan termék, ami leginkább ki van téve a klímaváltozásnak, és egyébként is hatalmas az ökológiai ökológiai lábnyoma, tehát lehet, hogy néhány éven belül aranyárban lesz a kávé, és csak a társadalom felső néhány százaléka engedheti ezt majd meg magának. Ez mennyire igaz?
Koromból adódóan azért elég régóta dolgozom a kávés szakmába, és azért, hogyha előveszünk egy 10-15 éve ezelőtti újságcikket, akkor nagyjából ugyanezeket fogjuk látni. Az persze tény is való, hogy a kávé, mint minden mezőgazdasági termék hatással van a klímaváltozás. Ez többek között olyanokban lehet lemérni, hogy mondjuk 10-15 éve ezelőtt tengerszint feletti magasságon hol volt elképzelhető kávéültetvény. Azért régen azt tanítottuk, hogy 1900 méter fölött már nincs kávéültetvény, mert a klíma nem alkalmas rá, ma már bőven vannak 2000-2300 méter magasan is kávéültetvények, és hát azért azt tudni kell, hogy ez egy óriási iparág. Tehát nem tudom, mennyire tudja, hogy a nyersanyag piacon, a világ nyersanyag piaca után, a nyersanyag piacán, a kőolaj után a kávé a másik legnagyobb értékben forgalmazott nyersanyag. Tehát egy óriási iparág, emellett egyrészt óriási pénz van benne, óriási szakmai tudás, és rengeteg kutatás folyik arra, hogy olyan újabb fajtákat, olyan újabb jó értelemben vett hibrideket találjanak ki, és fejlesztenek ki, mind mesterséges, mind természetes úton, amelyek jóval ellenállóbbak a környezeti hatásoknak, akár szárazságtűrőbbek, akár jobban elviselik a szélsőségesebb ingadozásokat. Úgyhogy én azért nem félek attól, hogy belátható időn belül a kávé eltűnik az emberek fogyasztási szokásait, tehát gondolom vele, több mint 3000 éve itt van velünk a kávé, úgyhogy 3000 év alatt elég sok mindenen túlment. Én fényes jövőt jósolok a kávének.
Ja, akkor nekünk is lesz fényes jövőnk, akkor mi is beszélgethetünk még a következő években. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
És ez itt a Mi legyek, ha nagy vagyok rovata, keddi ötös karrierváltó podcast rovata, karrierváltó beszélgetése 30-40 pluszosoknak az életközepi helyzetről, változásról, váltásról, esetlegesen kiégésről, és ahogy már a Márti Dala előtt is mondtam, itt ül velem valaki, aki egy olyan történetet hozott, amilyen még nem volt február óta, tehát versenyszféra, meg non-profit szektor, tehát civil szektor, és egy ilyen pihenőidő, és aztán egy teljes váltás, aztán most újra egyetemre jár, ő pedig Valcsicsák Zoltán, a Magyar Butáni Baráti Társaság elnöke, aki egyébként a Hátizsák rovatban már volt itt nálam többször, úgyhogy kösz, hogy újra.
Hát nagy örömmel jöttem vissza, akkor is nagyon nagy élmény volt, hogy azóta pörög az interjú a neten.
Hát reméljük ez a mai is fog. Figyelj csak, te végeztél a Külkeren, és majd egy Franciaországban egy üzleti képzést szereztél. Aztán elmentél a for-profit szektorba, de még a 90-es évek elején, közepén, és akkor 6 év alatt, ha igaz, akkor 6 munkahelyet megjártál. Majd váltottál a civil szektorba, majd jött egy ilyen pihenő év, és akkor köteleződtél el Bután mellett, és akkor hát azóta is folyamatosan viszel utakat, sőt, ha jól tudom, akkor igen, álmomban, Butánban ébredtem, címmel írtál egy könyvet is Butánról.
Igen, és hogy az elejéről indulva, igen, tehát a Külkeren végeztem, és aztán egy francia iskolába, tehát amikor a 90-es évek elején én 20-valány évesen kikerültem a munkaerőpiacra, úgymond, akkor elég jól indultam, mert tudtam két nyelvet, volt ez a hátterem, és akkor ugye tudjuk, hogy akkor pörgött egy kicsit, hogy nagyon is beindult itt az élet, jöttek a multik, el tudtam könnyen helyezkedni.
De bocsász, téged alapvetően érdekelt is, vagy volt egy ilyen családi nyomás, vagy egy családi irány, hogy Zoli, csináld ezt az
időt? Nem, nekem a szüleim egyetemi tanárok voltak, tehát mondjuk ennyiben volt, hogy fiam, mennyi, ne legyél egyetemi tanár, mert és ebben igaza lehetett a szüleimnek, mert az első munkahelyemen marketingasszisztensként többet kerestem, mint édesapám a Corvinuson, mint egyetemi tanár. Na de a lényeg az volt, hogy én nem tudtam, ez egy nagyon új dolog volt, akkoriban nem nagyon lehetett ezt tudni, hogy mi ez a vállalkozás, vagy mi ez a privát szféra. Nagyon pörgött, nagyon izgalmas volt, én belefogtam, és egy kicsit egy idő után, mint a Neo-nál, hogy így valami nem stimmelt, valami hiányzott valahogy, mint a Matrixba, hogy mi az, ami furcsa. Lehet, hogy az volt, hogy amikor egy napilapnak 75 ezer repitollat kellett eljutatni 75 ezer előfizetőnek, és ezt kellett megszervezni logisztikailag, akkor gondolkodott az ember az élet értelmén egy kicsit, hogy ez most ezt tényleg ezt kéne csinálni.
Úgyhogy a szabadba vágok, ez nekem azért érdekes, mert azért már jó pár interjú alany járt itt a stúdióban február óta, és sokszor pont ez hangzott el, hogy éreztem milyen, valami nem volt jó, nem volt komfortos, de hát ebbe már belekerültem, és látszott, hogy azért itt lehet előre jutni, meg itt azért fizetnek valamennyi pénzt, és akkor azt éreztem, hogy jó, hát ezt a kompromisszumot meghozom, hogy bár nem, lelkileg nem tudok azonosulni valamivel, de végül is ez így tök kényelmes.
Uh-huh. Hát bennem volt egy ilyen ficánkolhatnék, vagy egy ilyen izgatottság, hogy jól lenne kipróbálni dolgokat. Illetve tényleg akkoriban indult el a non-profit szféra is, és annak a fejlesztése, és én abba léptem át. Tehát én egy olyan programokba vettem részt, amelyek non-profit szervezeteknek a menedzsmentjét próbálta jobbá tenni. Mert akkoriban ez nagyon új volt, hogy hát menedzselni kell egy non-profitot is. És ez valamennyire azért határterület a belegond, tehát menedzsmentről volt szó, és tréningeket tartottunk, szervezeteket fejlesztettünk, és így ez a hat munkája nem azért volt, nem mindig kirúgtak, mert olyan rossz lettem volna, mindig izgalmasabb volt átlépni, és igen, egy idő után átkerültem a non-profit szférába, de ez akkor nekem nem volt úgymond akkora nagy különbség, mert mondom, volt egy pezsgés ebben is, és én ezt élveztem, az építkezést, a pezsgést, a stb. Egészen 98-ig, amikor 28 évesen lehetőségem volt egy elég nagyot ugrani sok szempontból, mert elkerültem a Lévisznek, ugye a farmer cégnek van egy alapítvány, a Lévi Strauss alapítvány, és oda 28 évesen élettem közép-kelet-európai igazgatója ennek a szervezetnek, majd aztán egy idő után az Európa Közel-Kelet-Afrika vezetője, és így kerültem ki Brüsszelbe a családdal, és ott voltunk 10 évig. Tehát ez egy óriási nagy ugrás volt, de valamennyire ráépült arra, hogy nekem megvolt az, amit mondasz, hogy nagyon ritka, hogy itt se volt olyan ebben a beszélgetős sorozatban, de amúgy is ritka, főleg 90-esekben, hogy valaki a versenyszférából átmegy a non-profitba, de a Lévisznél pont ezt keresték, ezt a kombinációt, hogy én értem a úgymond a cégnyelvét is, be tudok menni egy igazgatósági tanács a San Franciscóba a 4. emeleten, és el tudom mondani, hogy az ő nyelvükön, hogy mit csinál az alapítvány, és az miért jó a cégnek. És ugyanakkor meg, hogyha le kell ülni egy roma szervezettel, vagy egy Dél-Afrikába egy emberjogi szervezettel, vagy egy AIDS-ellenes szervezettel beszélgetni, akkor az ő nyelvüket is értem, mert dolgoztam ilyen helyen is dolgoztam ilyen emberek.
De várjál, és akkor ez olyan álomszerűnek hangzik, meg olyan jónak, és mégiscsak 2010-re jött egy olyan időszak, hogy azt mondod, hogy na, ott kellett egy váltás, ami szerintem azért nagyon vicces, mert amikor te 2010-ben saját elmondásod szerint egy ilyen életközepi helyzetbe kerültél, és ez akár kiégés, akár elfáradás, akár váltás, szerintem akkor még ez a fogalom se létezett, Magyarországon biztos, a világon épp hogy csak, tehát kb. A 2000-es évek elején kezdett el a világ azzal ismerkedni, hogy burnout, embereknek elege lesz dolgokból, változtatni akarnak, hiszen ugye a nagy generáció, nekik kb. Az volt a természetes, hogy belépsz valahova, azt szépen végig dolgozod, jó esetben megbecsülnek, te megbecsülöd magadat, és nyugdíjba mész, és a te generációd az első, tehát ez a most 45-60-as, kb. Az X generáció, aki egyszer csak azt kezdte elérezni, hogy valami van.
Uh-huh. Az biztos, hogy olyan szintű kiégés, vagy olyan szintű megcsömörlés, vagy hirtelen egy ilyen, most ez már teljesen elegem van, típusú érzésem nem volt, ami lehet, hogy másoknak jobban van, vagy volt.
Ez mondjuk ilyen búvópatak érzés.
De az biztos, hogy azért 12 évig dolgoztam, úgymond egy helyen, persze sok minden változott közben, és úgy éreztem, hogy az a terület, amin én dolgozom, ez a vállalati felelősség, CSR, ami elindult a 90-es években, és egy ilyen, hát jó értelmű trendi dolog volt, és sokan azt gondolták, hogy ebből van kakaó, és ebből kisülhet jó dolog, hogy maga egy cég dönt úgy, hogy támogat különböző társadalmi ügyeket, és lesz jó fej és jó ember, vagy nem tudom, jó állampolgár. Ez egy kicsit úgy lefutott, egy kicsit kifutott alól a dolog. Úgy éreztem, hogy itt már nem tudok nagyon mit tenni, én egy kicsit ki is ábrándultam, ebből bevallom. Úgy éreztem, hogy a cég azért mégis nagyon sokszor, ha visszafejtjük, azért mégiscsak azt nézi, hogy negyedéves jelentés, profit, mennyire gyorsan és olcsón tudja beszerezni az alapanyagot, meg az árut milyen gyorsan tudja ide juttatni. Tehát, hogy a végén kullog mégiscsak az, ami, ahol én dolgozom.
Vagy rossz hírem van, lefestetted a burnout, a kiégés, vagy az életközepi váltás definícióját. Nem látok már perspektívát, kiábrándult vagyok, nem találom pontosan az irányt. Hát ez.
Ez igaz. Annyi volt, csak hogy talán ennyi volt a különbség, hogy az én munkám miatt nagyon sok energiát kaptam azokkal a non-profitokkal, akikkel én dolgoztam a terepen, úgymond különböző országokban, London, Kiev, nem tudom, Kairó, Dél-Afrika, ez egy nagyon izgalmas, és ilyen szempontból hálás dolog volt. Na de mégis eljutottam oda, amit mondasz, hogy 12 év, köszönöm, ennyi elég volt, és akkor jött ez, hogy akkor hát jó lenne egy kicsit pihenni, vagy hát nem csinálni ezt, és akkor ez egy másik történet, talán el is meséltem, amikor itt voltam, hogy jött egy olyan alkalom, hogy én elmehetek igen messze. És ez szerintem fontos, tehát lehet, beszélgettünk erről már, hogy lehet itthon is szabatikölt egy ilyen pihenést végezni, de hogyha az ember környezete megváltozik, az azért sokat számít. Na, Bhután, a Himalája, 7000 kilométerre innen, 3000-en magasan, az kiváló terep egy ilyenre. És nekem adott egy ilyen lehetőség, és én ezt megragadtam, elmentem, de nem volt bennem, hogy akkor én most akkor innentől én szerzetes leszek a hegyen, vagy ilyenek, tudod. Tehát nem volt be. Én azt hittem, hogy ez lesz 3 hónap, az egy nagyon feltöltődő lesz, valami izgalmi, és akkor visszajövök, és akkor elmegyek a nem tudom, milyen másik alapítványhoz, a céghez dolgozni. Kb. Ez volt a fejembe tényleg. Csak hát Bhután ez egy olyan dolog, ami ha volt ember ott, azt tudja, hogy az nagyon tud hatni egyesekre. Tehát nekem megváltoztatta az életemet, ha bár azt is hozzáteszem, én nem hiszek az ilyen hirtelen, semmiből jött változásokba. Igazából buddhizmus közel áll hozzám, tehát azt gondolom, hogy minden változás, tehát egyszerűen ez van, minden változás, és nincsenek hirtelenség. Ezek így, ahogy mondod, a búvópatakot.
Igen, hogy ezek így szépen dolgok az emberben is.
Szerintem igen. Tehát az, hogy nem véletlen, hogy én már 90-es években már non-profit fele orientálódtam, nem véletlen, hogy a buddhizmus nekem már érdekes volt régebben is.
Tehát, amit mondasz, az nagyon rímel arra, talán a harmadik, negyedik beszélgető partnerünk volt, vagy beszélgető partnerem volt itt ebben a Mi legyek, ha nagy vagyok rovatban, Jámbor Éva HR tanácsadó, és ami nagyon megmaradt belőle, az azt mondta, amikor azt mondta, hogy jó, persze, ehhez kell esetleg egy kis felkészülés, meg anyagi, tehát kell, hogy az ember mögött legyen valami pénzügyi biztonság, de hogy mondta, hogy egyáltalán nem baj, ha az ember belekerül ebbe a kiégéses állapotba, hogy ad egy kis időt magának. Tehát, hogy az idő nem az ellenségünk, és ugye benne vagyunk a mindennapokban, hogy építeni kell, menni tovább, úristen, kihagyok fél évet, nem fognak hívni, nem fognak keresni, mi lesz velem, hogy háló, tehát akár itthon, vagy jobb esetben valahol távol, egy pár hónapot, fél évet, egy évet kicsit kiszállni, kevesebbet vállalni, kisebb, másfajta munkát csinálni, és így gondolkodni, hogy hol tartok, mit akarok, mi vagyok, mert hogy, de ezt az ember szerintem akkor is észreveszi, ha csak 2-3 hétre elvonul a Lupa szigetre, és kikapcsolja a telefonját, hogy abban a pillanatban, hogy csinálsz magadnak egy kis elvonulást, valahol egyedül vagy, sokat gondolkozol, agyalsz saját magadon, azok azért brutális változásokat tudnak hozni, és hirtelen meg tud az ember világosítani, mit akarok én ebben a rohadt életben.
Egyértelmű, hogy nem kell menni Bhutánba. Csak egy példa, mi a Bhután társaság, mi magunk is szervezünk itthon, úgymond Bhután hétvégi elvonulást, amikor idehozzuk Bhutánt, úgymond kicsit az embereket kiszakítjuk, elmegyünk egy Magyarországon vidéki környezetbe, egy gyönyörű szép nemzeti parkba, és akkor ott vagyunk, és akkor megtörténik ez, amit mondasz. Én mikor visszajöttem Bhutánból, akkor értettem meg, hogy valószínűleg nekem ez, tehát az, hogy én visszamegyek dolgozni egy másik nagy cégnek az alapítványához, vagy ilyesmi, vagy ez az egész válti felelősség terület, ez engem nem mozz. De Bhután viszont igen, és elindultam, de akkor fogalmam nem volt, hogy ez most egy hobbi marad, vagy mi lesz belőle. így egymás után jöttek a dolgok, és valószínűleg a legtöbb ember ilyen, hogy rosszul, csúnyán hangzik ez az opportunista, de gyakorlatilag arról szól, hogy megragadod a lehetőséget. Azon alapulva az a képességeid, amik már megvannak, a tudásod kihasználva, nyitott vagy, és éber, mindful, ahogy szokták magyarul mondani, és akkor látod a lehetőséget, megpróbálj megragadni. Tehát itt is ez volt, hogy elindult, hogy akkor akartam belépni a Magyar Butani Baráti Társaságba, de nem volt ilyen. Hát akkor meg kell csinálnunk. És itt csinálnunk, itt egy másik dolgot is azért behoznék, hogy itt sokszor az ember egy magáról beszél, egy könyvre az ő neve van ráírva, itt is egyedül vagyok, de hát szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő van, hát jó nagy baromság, mert nem egy nő van, hanem sok, és nem mellettem körülötte, és ugyanígy a nők körülött a sok férfi. Tehát anélkül, hogy mondjuk a feleségem támogatott volna ebben, biztos nem tudom megcsinálni. De szerintem a kapcsolatunk miatt fel sem merült, hogy ne támogassa. Ugyanúgy támogatom én is, amikor egy ilyen jellegű dolgot akar csinálni.
Mert gondolom, ő is érezte rajtad, nem? Tehát ez egy jó párkapcsolatban a másik ember érzi, hogy a másikat mi feszíti esetleg évek óta.
Érezte, belül, hogy van egy hívás, és akkor menni kell, és tényleg nem. Tehát ez szerintem, ha jó a kapcsolat, akkor az ember az ugye el is engedi a másikat, hogy utána visszajön, és föltöltődve élményekkel, stb. Visszajön. Akkor elkezdték rágni a fülem, Bután társaság tagja, hogy menjünk Butánba. Mondom, minek menjek Butánba veletek, akiket nem ismerek, oda, amit én ismerek, és már többször voltam. Mi ebbe a poén? Ismertlen emberekkel ismert helyre menni.
Te menjünk. Ezt idegenvezetésnek hívják.
Aztán kiderült, hogy ez egy szakma. És mondták, hogy akkor menjünk. Mondom, na jó, menjünk. És akkor belecsöppentem, és akkor elkezdtem túrákat vezetni, utána hát szervezni. És akkor azóta most már évente kétszer van egy ilyen túra, és imádom, mert egyrészt az ő szemükön keresztül látom Butánt, egész másképp. Tehát mondjuk a hagyományos hiászoknak feltűnt, hogy nincs talicska ebben az országban, és ez micsoda biznisz lehetne. Más meg ugye attól van oda, hogy a szerzetesnek milyen gyönyörű hangja van, amikor kántál. Tehát, hogy a lényeg, hogy rajtuk keresztül más Butánt látok, illetve rengeteg olyan emberrel találkoztam, soha nem találkoztam volna. Tehát valahogy vonza a jó embereket Bután, és akkor ez is egy
nagy öröm. Ez most egy ilyen nagyon szép lekerekített sikertörténetnek hangzik, de hát utólag minden már sikertörténet, de
ja, túl nem, szép, hogy igaz.
Nem, csak hogy biztos vagyok benne, hogy azért, amikor visszajöttél Butánból, egy ott eltöltött év után, kizárt, hogy ne lett volna benned valami fajta félelem, hogy na, akkor most visszajöttem, akkor most mi a fenét kezdek magammal? Mit csinálok én itthon?
Igazából szerintem ennek a buktató része, vagy ami stresszt okozhat az embernek, az, hogy egy olyan helyzetből, hogy én egy munkavállaló voltam, és minden hónapban megjelent a fizetésem, átkerültem egy olyanba, hogy gyakorlatilag nulláról föl kell építenem egy vállalkozást, ami hát nem tudjuk, hogy fog menni. Fogják-e venni a könyvet? Minden évben ez van, hogy összejön-e a csoportom tavaszra, vagy nem jön össze, hányan jönnek össze. Tehát, hogy ez egy ilyen történet, és ez a része egy szintem, ami stresszt okozhat logikusan embereknek, hogy akkor ebből hogy lesz pénz, és abból mennyi lesz, és hogyan. Tehát bevallom, nem is állok csak ezen az egy lábon, tehát ezt nem is lehet. Tehát itt azért van más bevételem is, de és mondom, hogy családban élek, tehát nem egyedül vagyok, tehát az is számít. Tehát ez szerintem az, amire talán utalsz, hogy ez egy lehetőség.
Hát meg az embernek van egyfajta anyagi felelőssége, pláne van családja, hát, és már 40 pár éves, és egyszer csak azt mondja, hogy na, és akkor én most kiszállok a versenyszférából, vagy a vállalati szférából, és a saját lábamra állok, és akkor jogosan teheti fel az ember felesége, férje, gyerek a kérdés, hogy jó van, papa, de tudod, így lenne egy táborbefizetés, meg ebédbefizetés, meg kéne egy új cipő, szóval...
Így van, tehát szerintem az biztos, hogy kellett az előző nem tudom hány év, hogy valamennyire ugye mi tudjunk összerakni olyan színvonalat, amit a életszínvonalat, vagy olyan anyagiakat, amiből aztán kisarjathat egy ilyen Bután történet. Illetve az ember szerintem érdemes átgondolnia, hogy tényleg mire van szüksége, mert nem biztos, hogy pont arra mindenre, ami addig úgy tűnt, hogy ez annyira fontos, az kell. Tehát szerintem lehet egy egyszerűsítést tenni az életbe. Illetve azt láttam, hogy sokan tényleg nem tehát azért félnek a változás hozta bizonytalanságtól. Tehát a bizonytalanságot van, aki jobban viseli, van, aki kevésbé. Én nem nagyon zavar. Tehát én egy olyan típus vagyok. Tehát ezért ettől a 90-es években is szocializálódástól talán, hogy ott a lehetőségek egyik, a másik adta magát, és ott lehetett váltani gyorsan. Nem tudom.
Meg most, hogy így mondod, végül is, ahogy így búvópataként elkezd érezni az ember, hogy nem vagyok a helyemen, valami nem stimmel, valami nem jó, innen ki, innen el, lehet az a stratégia, hogy én erre tudatosan felkészülök. Tehát most jut eszembe a Füredi Júli pszichológus, aki egyébként ennek a rovatnak az első vendége volt, aki megírta a Kiégés című könyvet, azt hiszem 17-ben vagy 18-ban. Ő is ugye egy vállalati közegből ugrott ki, és ő úgy kezdi a könyvet, hogy egyik nap ott ült a laptopja fölött, és így kiszakadt belőle, így fogvicsorítva, hogy elég. És onnantól kezdve beállított valami számlálót a laptopján, és 22-nél szabadult. Ami azt jelenti, hogy 22 hónap eltelt, amiközben ő fejben arra készült, hogy én ezt itt fogom hagyni, ki fogok szállni, és nyilván lelkileg, szellemileg, meg anyagilag is azt készítette elő 22 hónapig, hogy 22. hónapnál azt mondhassam, hogy na, és akkor most szabad vagyok, és van annyi, lelkileg is felkészültem annyira, meg anyagilag is, hogy most valami másba kezdjek. Tehát biztos ilyen is van, hogy az ember tudatosan készül arra, nem csak így kirobban márciusról áprilisra, hogy elég és fölmondok, hanem oké, ez az én stratégiám, hogy 2-3 év múlva mást fogok csinálni.
Ez így van, főleg, hogyha amit mondasz, hogy vannak bizonyos kötelezettsége is, családja, stb. Tehát ami érdekes így most így visszakanyarodva erre az egész mostani butáni történetre, hogy ugye azt tettem észre, hogy ezekre az utakra, amiket szerzek, pont olyan emberek jönnek, akikről beszélgetünk. Tehát az életkor is ugye olyan életközépi válság, vagy éppen egy ilyen nagyobb döntés előtt áll, vagy szakmailag, vagy privát családilag. És azt láttam, például van, aki egy gyászfolyamat keretében jön el. Tehát, hogy ezt láttam, hogy volt, aki hazajött, és átszervezte azt a vállalkozását. Például, mert úgy érezte, hogy most erre van. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, hogy hogyan tudják az emberek ezt megragadni, ez persze egyéni. Tehát van, aki tényleg úgy is készül erre az útra, hogy ez egy sorsfordító dolog lesz. Tehát nem csak egy egyszerűen elmegyek a nem tudom hova, és akkor ott pihengetek, hanem már úgy készül tudatosan, lelkileg is.
Biztos ez is sokat számít, hogy az ember, tudod, amire készülök, azt bevonzom, tehát vagy amit meg akarok hallani, ezt meghallom, meg akarom látni, ezt meglátom, hogy ha úgy megyek oda, hogy itt most történni fog velem valami sorsfordító, azért az segít. Még egy utolsó sorsfordító dolog a te életedben, te 50 pár évesen miért ültél vissza az iskolapadba? Hát, mert ez meg a másik, tehát hogy lehet, hogy túlzok, de én tényleg érzek legalábbis itthon egy ilyet, hogy 45-50 után, jó, tényleg kihúzom nyugdíjig, aztán lehet éren csirkefarhát, hát mit akarhat az ember még többet az élettől, 50 pluszban most már inkább a koporsóra tessék gyűjteni, és mondom, senkit nem bántok meg direkt, és túlzok is, de hogy van egy ilyen, hogy ott már az ember nem ugrál, tehát szépen meghúzza magát, és már le tudja a dolgokat.
Hát remélem nem vagyok annyira egyedül ezzel, nem tudom őszintén, itt van velem egykorú PhD hallgató a Corvinuson, ahova járok, de a többség ugye nem, tehát a többség az azért egy mester után ott marad és csinálja a PhD-t. Tehát azért tényleg ritka. De én most nagyon élvezem, mert a diák igazolványommal és a vármegye bérletemmel villantok a BKV-n, és nem hiszik el, hogy mi van, és nézik nagyon a diák igazolványt, hogy hamisítottam. Múltkor mondta a BKV-n, hogy sok sikert kíván a tanulmányaimhoz. De én miért mentem vissza? Nem mentem volna vissza, ha a téma nem olyan. Tehát, hogy a Corvinus nem indított volna el egy spiritualitás és gazdaság, hát egy ilyen vonalat, trekket, egy olyan programot, ami engem ne érint, vagy érdekel, tehát a spiritualitás és a gazdaság össze rakása. Ezt azért izlegessük egy kicsit, tehát itt azért arról van szó, hogy vallásokat, vagy spirituális gondolkodást, az én esetemben elsősorban a buddhizmust próbáljuk ötvözni a gazdasággal, a vállalkozással, a biznisszel. És ez úgy tűnik, mintha tűz és víz, és össze kéne rakni. Mi pedig, akik ott vagyunk, gazdaságetikai központnál, Zsolnai László professzor, többiek, mi abban gondolkodunk, abban hiszünk, ha lehet azt mondani, hogy ez is egy út, nem feltétlenül a egyetlen, arra, hogy egy olyan gazdasági rendszert alakítsunk ki, és úgy egy olyan környezetet, saját életközeget, ami sokkal élhetőbb. És ez pedig úgy, hogyha be tudjuk emelni ezeket az értékeket, amit például a buddhizmus ebben az esetben, de mondom, más vallásokra is kitekinthetsz, vagy más spirituális gondolkodásra, hordoznak magukba, mint értékek. Tehát én konkrétan azt nézem, hogy Bhutánban a vállalkozók, akik maguk buddhistának gondolják, hogyan próbálják a buddhista értékeket, a ne árts, a természettel való kapcsolat, az, hogy minimalizálni, nem maximalizálni, inkább minimalizálunk mindent, nem kell agyonfogyasztanod magad.
De akkor ez egy tudatmunka, új váltás a te életedben? Tehát eddig volt egy idegen vezető inkább, vagy túravezető, és most lehet, hogy akkor te egy ilyen bhutáni vállalkozás guru leszel, vagy mit tudom én?
Hát ezt nem tudom, hogy guru leszek-e, de hogy ez egy, mindenki beleilleszkedik abba, most nevezhetjük ökoszisztémába, amit én kialakítottam magam körül a Bhutánnal kapcsolatosan, az utak, a könyv, az előadások, mert több mint 100 előadást tartottam, és akkor ez az egész, amit, igen, van egy webshopom, és akkor van ez új, de erre ráépülő track, hogy akkor én ebbe elmerülök, kutatom,
nem, mert ez
küzdök az Alzheimer ellen ezzel, gondolom, hogy, arra is jó, hogy...
Vagy egy új váltásban vagy-e, vagy hogy így 55 évesen lehet, hogy most megint eljött egy olyan, hogy na most akkor kitalálom a következő 10 vagy 15 vagy 20
évben. Nincsen bennem, de nem is volt akkor sem, tehát én megmondom, hogy én nem vagyok ennyire tudatos, mint ahogy említettél másokat, tehát én most nem abba vagyok, hogy kitalálom, de hogy az mindenképp, hogyha van egy lehetőség, van egy igény valamire, akkor lehet, hogy akkor én azt megcsinálom. Tehát amiről beszélsz, én azt látom, meg mondom is, hogy az útjaimra jönnek olyan emberek, akik pont egy olyan helyzetben vannak, ahol szükség van arra, hogy segítséget kapjanak, hogy váltsanak, vagy egyik szakaszukba, egy másik életszakaszukba átkerüljenek. Egy olyan szakaszban ráadásul az anyagiak háttérbe kezdenek szorulni, és előtérbe kerül az, hogy én ki vagyok, mi a szerepem a világban, miért vagyok itt, mit tudok én elérni még, milyen pozitív hatással lehetek a környezetemre, és akkor ezeknek az embereknek segíteni. Szerintem ez egy lehetőség. Én nem vagyok se coach, se pszichológus, se karriertanácsadó, tehát de semmi nem voltam soha, és aztán beletanultam, vagy belerázódtam, ahogy a túravezetésbe. De hogyha erre van igény, akkor igen, akkor szerintem a tanulmányaim ehhez is segítenek, úgy érzem.
Valcsicsák Zoltán, a Magyar Bhutáni Baráti Társaság elnöke volt a vendégem ma itt a Mi legyek, ha nagy vagyok karrierváltó rovatban. Ő, aki végzett külkert és egy francia üzleti iskolát, aztán volt 6 évig a versenyszférában, aztán a civil szektorban, aztán jött 2010-ben egy, akkor még nem tudta magáról, de az igenis én mondom, hogy egy életközepi helyzet volt, vagy egy elfáradás, kiégés, nem tudom, valami. Elfogadom. Jött egy bhutáni év, és azóta pedig Bhutánnal foglalkozik idegenvezetőként, most pedig vállalkozás fejlesztőként, és 55 évesen újra egyetemre jár, úgyhogy köszönöm szépen a történetedet. 30-asok, 40-esek, vagy 30 pluszosok, 40 pluszosok helyzetét vizsgáljuk itt hétről hétre, hogy mit kezd az ember magával, ha érez egyfajta elfáradást, kiábrándultságot, de még szeretne egy új életet. Köszönöm szépen neked.
Én köszönöm a lehetőséget.
Az ötös. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős.
2026. január 6-án, ez itt a keddi ötös második órája, egy évvel ezelőtti ismétléssel. Most egy hosszabb 40 perces hátizsákos túrára indulunk, Kelet-Afrika iszapfortyogói és láva kiömlései közé. Tartsanak velem!
Hátizsák. Kalandok a világ körül.
A National Geographic szerint ez a világ legkegyetlenebb helye. Pusztítóan meleg, mértek már 70 fokot is a felszín közvetlen közelében, és pusztítóan száraz. Én a mai napig azt hittem, hogy a kaliforniai Death Valley, azaz a halálvölgye a legdurvább hely a világ száraz földjein, de nem, ma az igazi pokolba látogatunk, láva ömlések és iszapfortyogók közé, Etiópiába, ugyanis ez az imént említett kegyetlen hely, amit a világ legkegyetlenebb helyének szoktak nevezni, az Észak-Etióp Danakil sivatag, ami ráadásul az afar törzs otthona. 100 000 afar ember él ilyen körülmények között, és hogy hogyan, arról is, meg általában Etiópiáról mesél ma itt a Hátizsák rovatban Szlamka Zsófia, utazó, pszichológus, és így együtt utazó pszichológus, tehát a Traveling Psychologist bloggere, aki egyébként Nagy-Britanniában tanult, ott él, ott dolgozik, és Etiópiába is egy közegészségügyi rendszerrel kapcsolatos diplomamunka keretében jutott el, járt, kelt és dolgozott ott is, és ma itt van velem a stúdióban.
Így igaz, sziasztok!
Ha minden igaz, akkor Etiópiában nagyon büszkék arra, hogy ők az egyetlen ország Afrikában, akiket soha nem gyarmatosított egyetlen európai nagyhatalom sem. Valami kis olasz behatás talán van, és talán ennek következtében, ha jól tudom, akkor még az időszámításuk is teljesen más, tehát megérkezvén Európából egyből van egy ilyen kulturális sok hatás, nem?
Így igaz, az ember megérkezik Etiópiába, és hirtelen mindent újra kell gondolni, amit az ember azt gondolja, hogy ismeri, tudja gyerekkora óta, ugyanúgy csinálja, az mind meg fog változni, amint az ember megérkezik, és aztán az ország, ha elképzeljük, hogy mekkora Etiópia, ránézek a térképen, úgy néz ki, hogy 3-4 újnyi, de hát az valójában Franciaország, Németország, meg Spanyolország területe egyben.
Én most készültem, ha jól tudom, 12 Magyarországnyi, és él ott 120 millió ember. Satszer kb. Nem tudom, hogy mennyire hitelesek az adatok, persze.
Így igaz, és növekszik, úgyhogy egy hatalmas terület, úgyhogy még a területen belül is nagyon változik az, hogy az ember kivel, milyen kultúrákkal, milyen szokásokkal találkozik. Etiópiában, Etiópia mint ország, az etióp ortodox egyháznak a része, illetve a vezetője, ami azt jelenti, hogy ők egy másik naptárat használnak mind a mai napig, és ők 7 évvel ezelőtt vannak, tehát az ő számukra 7 évvel ezelőtti évet írunk, ez az egyik fontos dolog. A másik, hogy ebben a naptárban 13 hónap van, nem 12, tehát őnekik van egy extra hónap, ami az évben megtörténik, amihez egyébként különböző szokások kapcsolódnak, hogy a 13. hónapban, amikor egyébként kevesebb nap van, ott miket csinálnak, miket ünnepelnek, és aztán a hogy napközben hogy telik, hogyan számolják az órát, az még egy nagyon érdekes dolog, illetve nagyon megtévesztő, mert az történik, hogy az ő számukra a nap az reggel 6-kor kezdődik, ami azt jelenti, hogy amikor nálunk reggel 6-ot üt az óra, nekik az úgymond az éjfél, és a reggel 7 az 1 óra, ami azt jelenti, hogy amikor mondjuk az ember megbeszél egy reggel 9 órás találkozót valakivel, valahol, akkor ők azt fogják mondani, hogy az 3-kor van. Tehát, hogyha én délután 3-kor jelenek meg, akkor én 6 órával késtem le azt a találkozót. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ugye rögtön az ember ebbe belecsöppen, a reptérről elindul a szállodájába, a lakásba, amit bérel, és akkor ez ugye vagy egy kis buszban, vagy egy taxiban fog történni, ahol azért elég valószínű, hogy lesz egy óra, ahol az ember látja az időt, és azt látja, hogy hirtelen egy teljesen másik órába érkezett meg, egy másik évjáratban, úgyhogy ez egy nagyon gyorsan megismeri az ember, hogy mekkora változások történnek.
Azt számolom, hogy ha 13 hónap van, akkor ez azt jelenti, hogy nem is akkor kezd, tehát nem elég, hogy 7 éve korábban vannak, de az év nem is akkor kezdődik, mint nálunk.
Nem, ő náluk nagyjából szeptember végére esik az új év. És ez egyébként egybeesik az ő esős évszakuk végével, tehát amikor az esős évszaknak vége van szeptember vége felé, náluk akkor kezdődik az új év, akkor kezdődik egy nagy ünneplés sorozat, és aztán az folyik bele a tavaszba, amikor minden kivirágzik, minden szép lesz október-november környékén.
Megmondom őszintén, a napi időszámítást illetően Egyébként kicsit logikusabbnak tűnik, nem? Tehát a kislányom most lesz 5 éves, és most tanuljuk vele a napszakokat, meg hónapokat, meg az órákat, és sosem érti, kérdezi, hogy mikor kezdődik a nap. Hát mondom, hát igazából hajnalban, meg éjfélkor. De, és szokta kérdezni, de miért nem akkor, amikor kelünk? Hát mondom, hát mert az úgy van, hogy igazából már kelés előtt elkezdődik a nap. Tudom, hogy ez nem annyira logikus, tehát egyébként egy gyerek számára az a logikus, hogy a nap akkor kezdődik, amikor felkelnek az emberek.
Igen, egyébként szerintem ebbe gyorsan bele lehet simulni, mert olyan magától értetődő, hogy feljött a nap, világos van, kezdődik a nap, akkor most van 3 óra.
A 70-es évek nagy éhínsége miatt a mai napig legalábbis itt Európában vagy a magyar fejekben Etiópia az összekapcsolódik az éhínséggel meg az éhezőkkel, és ettől hajlamos az ember úgy képzelni ezt az országot, mint egy végtelen, egy 12 magyarországnyi sivatag, ahol nem terem semmi, és ettől aztán éhínség van, de néztem előre az általad átküldött képeket, ez egy földrajzilag nagyon változatos hely.
Azt érdemes tudni, hogy az ország nagy része az egy magas földön helyezkedik el. Ez egyébként azt jelenti, hogy a főváros is 1000 méter fölött van, illetve az ország komoly része az 1200 méter fölött helyezkedik el. Ez ugye azt is jelenti, hogy az, hogy Etiópiát soha nem gyarmatosították, az részben amiatt is van, mert nehezen megközelíthető, illetve olyan hegyeken, völgyeken kell végigmenni, amit nem egyszerű kezelni senki számára sem feltétlenül. És tehát van ez a magas föld, hegyekkel, különböző hegységekkel, hegyvonulatokkal. Van egy hatalmas tó, Tanatónak hívják, nagyon fontos szerepet játszik az ország kulturális életében, ugyanis több az ország a tó északi és déli részén is különböző nagy egyházi épületek, templomok találhatóak, illetve a tó belsejében különböző szigetek vannak, ahol pedig különböző monastorok, kolostorok találhatóak, és aztán az ország déli része az egy még forróbb, az egy inkább a szafari képeit előidéző terület, aztán, hogy az ember kelet felé megy ott Szomália irányába, az egyik régióját egyébként Etiópiának szomáli területnek is hívják, ott egy szomáli népcsoport él már, ott az már sokkal inkább egy közel-keletet, egy muszlim világot felidéző éghajlat, kultúra, építészet, és akkor északon pedig, ott már az eritreai határhoz közeledve, ott pedig megérkezünk a Danaki sivatag területére, ami pedig a legforróbb, legmélyebb része a földnek. Úgyhogy nagyon változatos éghajlat, nagyon változatos klíma, nagyon változatos növény, állatvilág, kultúra, illetve hát gasztronómiai szempontból is teljesen más ételeket kap az ember az ország különböző részein.
Mivel a Danaki sivataggal a világ legkegyetlenebb, helyének mondott része vagy területtel vezettem fel a beszélgetést, szépen lassan elindulunk, de most, hogy mondtad, hogy ez egy magas földön helyezkedik el, belém villant a dél-amerikai utazásom, ugye Dél-Amerikára is úgy gondolunk mindig, mint egy ilyen őserdő borított a kontinensen, hol ott a nyugati oldal az egyben az Andok hegyvonulatai, amit én végigutaztam. Ennyi hány inger, ennyi rosszul lét, ennyi szerpentin, akkor gondolom, hogy hasonló lehet Etiópiában is az utazás, nem, hogy szerpentinről szerpentinre.
Ez így igaz. Szerpentinről szerpentinre, illetve azt érdemes hozzátenni, hogy nagyon lassú az utazás, ha az ember nem repül, hanem autóval vagy busszal megy az országon belül, ugyanis nincsenek, még mondjuk Dél-Amerikában az ember talál jól megépített utakat, meg hegyeket, átszelő autópályákat akár, ez Etiópiában nincsen. Tehát például dolgoztam egy területen, ami Addis Abebától, a fővárostól délre egy olyan 120 kilométerre található. Ezt a 120 kilométert itthon autópályán az ember megteszi 1,5-2 óra alatt. Ott egy 6-7 óra ezt megtenni, mert az út az egy földút, nem megépített, hogyha jön egy valamilyen áradás, vagy valamilyen nem várt körülmény, akkor hirtelen egy szakasz nem járható, ki kell kerülni. Úgyhogy ezt is érdemes tudni, hogy vannak a szerpentinek, meg aztán az, hogy általában milyenek azok az utak.
Sosem felejtem el, Perúban volt egyszer egy olyan eset, hogy jöttünk le a hegyekből busszal, a helyi busszal, volt valami földcsúszamlás, és a szerpentinnek egy részét elmosta tulajdonképpen ez az eső, meg a földcsúszamlás, és hát ugye erre nincsenek felkészülve, nincs annyi ember, munka, gép, olyan infrastruktúra, hogy ezt megoldják, hogy az lett a megoldás, hogy a földcsúszamlás egyik oldalán megállt a busz, közeli városból érkezett egy másik busz a földcsúszamlás másik oldalára, a teljes busz szépen átcuccolt, az összes hátizsákkal, cuccal, cukmókkal, felszálltunk a másik buszra, és az folytatta az utat a városig. És akkor gondolom, egy-két hónap alatt megoldották ezt a helyzetet.
Hát az nem semmi. Ilyesmi, velem az áradásos történetek estek meg itt az etióp területen, főleg ebbe a 120 kilométerre levő Butajira nevű kis településre jártunk le többet a kutatás során, és akkor ezen a területen, amikor áradás van, akkor megszűnik az út, és akkor az 5-6-7 órás útból egy napos út lesz, vagy el kell halasztani, ott alszik az ember, mert nem lehet aznap utazni, úgyhogy ezekkel számolni kell, amikor az ember itt utazik.
Az előbb már említetted, hogy hány törzs és hány népcsoport lakja ezt a 12 magyarországnyi országot, hát bőven kitesz 120 millió ember néhány törzset, viszont ugye közel van Ruanda, és ott volt a nagy népirtás, hogy az ember fejében azért az van, hogy ahol Afrikában sok népcsoport és törzs él egymás mellett, ott állandóak a viszályok, a háborúskodások, a törzsi villongások, ez Etiópiában mennyire van így?
Így van. De azt gondolom, hogy egy nagyon más kontextusban, mint Ruandában. Etiópiában több mint 80 népcsoport él, és több mint 80 nyelvet beszélnek. Ami azt jelenti, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol az a koncepció, hogy én etióp vagyok, azt nagyon át kell gondolni, hogy az hogy is van, meg az mit is jelent.
Na de bocs, van egyáltalán etióp? Olyan ember, aki azt mondja magáról, hogy ő etióp?
Igyekeznek megteremteni ezt az identitást, és hogy igyekeznek... ezt megformálni kulturálisan. Ez azt gondolom, ezt kívülről nézve szerintem ez nem egyszerű. Mert hogyha az ember 100-200 kilométert elutazik egyik pontról a másikba az országon belül, akkor két ember már nem feltétlenül fogja egymást megérteni, vagy akár más vallásúak. Az országnak nagyjából 60 része keresztény vallású, 60% a keresztény vallású, nagyjából 40% muszlim vallású, tehát két nagy vallás él meg egymás mellett. Ők egyébként az én tapasztalataim szerint békében élnek, ami csodálatos látni, meg néha azt is kívántam, hogy bár többet olvasnánk erről, mert sokszor látjuk azt, hogy két nagy vallás hogyan tud küzdeni egymás ellen. Az én tapasztalataim szerint ott pedig békében vannak egymással vallási szempontból. Na most a népcsoportok kérdése az viszont egy nagyon érdekes élmény, megint csak egy külső szemlélő számára, tehát 80 nyelv, 80 népcsoport, és akik különböző nyelveket beszélnek akár családon belül, meg azokkal, akik mondjuk ellátásban, ugye én egészségügyben dolgozva, az egy egészségügyi dolgozó beszél valamilyen nyelvet, és akkor a család beszél egy másik nyelvet.
De bocs, nincs is összekötő nyelv Etiópián belül?
Az amharik nevű nyelv az, ami, ez egy népcsoport egyébként, ők az egyik nagy népcsoport Etiópián belül, és az ő nyelvük az, ami a mai Etiópiának, az etióp kormánynak a hivatalos nyelve. Viszont ez azt is jelenti, hogy vannak olyan népcsoportok, erre az egyik példa az a déli részen nagyon komoly hatalommal, erőforrásokkal bíró oromo népcsoport, akik azt mondják, hogy de a mi nyelvünk miért nem? Mi miért nem kapunk több autonómiát? És akkor ezt visszavezet...
Tehát fogunk a kormányzat nyelvén beszélni.
Így igaz. És egyébként a jelenlegi etióp vezető egy oromo népcsoportból származó vezető. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk egy egyén a jelenlegi kormányban honnan származik, kinek az érdekeit hogyan képviseli, és akkor ez azt jelenti, hogy a hétköznapokban arra oda kell figyelni, hogy éppen valahol van-e valamilyen ellentét, ami egy ilyen helyi szinten, valamilyen konfliktusban végződik.
Hiszen bocsáss meg, hogy egy egészen másik párhuzamot hozzak, de ismerjük például azt a síta-szunita ellentétet, amikor az egyik vallási csoport, vallási felekezet magához ragadja a hatalmat, akkor is, ha esetleg ők vannak az adott országban, kisebbségben, és dominálja, uralja a másik vallási csoportot, és tudjuk, hogy ebből jelenleg is milyen háborúk zajlanak, és akkor itt csak kettő vallási csoport vagy két csoportról beszélgetünk.
És hát az amharak, amikor az ember megnézi az amhara népcsoport, azt nem lehet feltétlenül mondani, hogy ők egy többségi népcsoport, mert hogy azért vannak komoly, domináns, nagy lélekszámmal rendelkező népcsoportok az országon belül. Ők egy, akik az elmúlt évszázadban gyakorlatilag ebbe a helyzetbe kerültek, de ez nem mindig volt így a történelem során, nagyon különböző kormányzatokban, politikai formában léteztek, tehát ez egy ilyen jelenlegi felállás, és Úgyhogy van olyan, hogy valamilyen konfliktus, valami két csoport egymás ellen fordul, ez létezik, ez folyamatosan figyelni kellett, hogy ez éppen hogyan működik. Ez nem mindig éri el azt a szintet, hogy az ember erről tudna a nemzetközi sajtót figyelve. Tehát erről nem lehet mindig csak úgy olvasni a BBC-n vagy az Al Jazeera-n. Ez, ez, ezt helyileg lehet tudni, és nagyon sokszor ennek egy ilyen szájról szájra terjedő információs forrása meg útja van.
Na de várjál, mondjuk egy európai utazót nap mint nap felkészít, hogy mondjam, tehát azért biztonságos az ország, és bármikor bárhova lehet utazni, vagy szinte nap mint nap, vagy hétről hétre figyelni kell a sajtot, vagy a helyi embereket, hogy ú, figyelj, most arra ne menjél, ú, jövő héten inkább arra ne menjél, mert ott várható valami balhé, vagy ez ennyire azért nem durva?
Szerintem ez hétről hétre azért nem változik, de mondjuk hónapról hónapra változhat. Meg az, hogy az ember odafigyel arra, hogy utána kérdez előre, rendben van-e az, hogyha én most oda megyek, ugye nyilván mondjuk én fehér emberként, én látványosan nem tartozom oda. És ha az ember egy ilyen helyre utazik, akkor szerintem az fontos, hogy utána kérdezzen, hogy én most zavaró tényező vagyok-e egy helyen, vagy nem. És aztán lesz olyan, hogy azt mondják, hogy egy bizonyos területre most jobb nem utazni, vagy jobb később utazni, vagy másokkal utazni. Az is beleszámít, hogy én nem turistaként voltam ott, hanem amikor utaztam, akkor az nagyon sokszor a kutatócsoport részeként voltam jelen egy helyen, tehát nem egyedül jelentem meg, hanem kollégákkal, és azok a kollégák egyébként mind etiópok voltak. Etiópok abban az értelemben, hogy egy országból származtak, de különböző helyekről, és szerintem ez egyébként nagyon sokat számított.
A Danakil mélyföldön, vagy a Danakil sivatagban, ami, ha jól néztem készülve az adásra a képeket, ami egy mélyföld, tehát 100 méterrel a tengerszint alatt, de ilyen kénes kiszivárgásokkal, kicsit ilyen izlandi jellegű, talán vulkánokkal, iszapfortyogókkal, és ez mégiscsak az Afaroknak a földje, ez ugye Észak-Kelet-Etiópia és Dél-Eritrea. Az Afarok földjére hogyan lehetett bejutni, vagy az Afarok ezt mennyire fogadják barátsággal?
Az Afarok közösségével, illetve törzsével kapcsolatban az egy nagyon érdekes dolog, hogy ők nem tekintik sem etiópnak, sem eritreainak magukat, hanem ők magukra úgy tekintenek, mint Afarokra, és ugye az ő területük az pont két országra is kiterjed jelenleg, és ez azt jelenti, hogy ők azt a területet védelmezik, ők egy másik nyelvet beszélnek, az összes többihez képest, ami ott a régióban még megjelenik.
Bocsáss meg, ők egy nomád, állattenyésztéssel foglalkozó törzs?
Igen, ezt egyébként, ha az ember megpróbálja vizualizálni, akkor ez egy rendkívül száraz, rendkívül forró terület. Tehát az állattenyésztést azt úgy kell elképzelni, hogy néhány kecske, akik én megmondom őszintén, nem is nagyon értem, hogy mit esznek. Azt is fontos tudni, ez egy nagyon komplex politikai környezet. Én igyekeztem utána olvasni, meg megérteni, mielőtt oda utaztunk. Az etióp kormány nagyon sok erőforrást küld nekik jelenleg, annak ellenére, hogy itt identitás kérdésben azért van mit megérteni, meg megbeszélni, de nagyon-nagyon sok erőforrást küldenek, ételt, alapanyagokat, ami azt jelenti, hogy nekem külső szemlélőként úgy tűnik, hogy ők eléggé függnek is attól, hogy ők része legyenek egy országnak, és megkapják ezeket az erőforrásokat. Vizet azt nem látni sehol se. Hatalmas sósivatagok vannak, tehát hogy ami mondjuk munkát adhat itt az embereknek az állattenyésztésen kívül, az itt ennek a sónak a feldolgozása. És hogy oda hogy lehet beutazni, az egy nagyon érdekes élmény volt. Tehát először egy barátnőmmel utaztunk egyébként, aki akkor is, meg azóta is az Afrikai Unióban dolgozik, és először Tigráj tartományba utaztunk. Ez a legközelebbi, könnyen megközelíthető terület Mekele városába. Ez egy nagyon nagy város Etiópia viszonylatában. Ide lehet Addis Abebából elrepülni, és akkor innen lehet aztán eljutni az Afar területre, illetve a Danakil sivatagba autóval. És a sivatagnak bizonyos részei nem lakott területek, mert annyira forróak, vagy veszélyes, vagy vulkáni terület.
És most, aztán, amikor ti ott voltatok, akkor hány fok volt éppen?
Mi a leghidegebb időszakban voltunk, ekkor volt a napközben 40-40 pár fok volt, éjszaka ment le ilyen 28-30 fokra, úgyhogy ez volt a leghidegebb időszak az év során.
Ez konkrétan hosszú ideig egy európai ember számára nem is elviselhető.
Nem elviselhető. Egyébként az érdekes, hogy kutatták azt, hogy azok az emberek, akik itt élnek, ők hogyan adaptálódnak ehhez az egészen extrém környezethez, és azt figyelték meg, hogy egészen másképp reagál a szervezetük ezeknek az embereknek, akik ott élnek folyamatosan, fizikai megterhelésre, a forróság és a napsütés hatására. Tehát például, amikor ezt a sósivatagot, meg a sóbányászását úgy kell elképzelni, hogy ott semmiféle árnyék nincsen, tehát ott annak a sónak a bármilyen kikapálását, összeszedését, azt az ember nagyon-nagyon forró körülmények között teszi meg.
És gondolom viszonylag kezdetleges eszközökkel.
Abszolút, és azaz, csináltak egy olyan kutatást, hogy megnézték, hogy hogyan az ember szíve hogyan reagál, hogyha ott él évtizedek óta, vagy egész életében, meg hogyha valaki éppen csak belecsöppent, és hát nem meglepő módon, akik ott élnek, ők gyakorlatilag nem reagálnak, vagy nagyon kevéssé reagálnak erre az extrém hőmérsékletre. És aztán a bejutásnak a másik része, tehát aztán vannak olyan területek a sivatagon belül, ami akkor az Afar törzsnek, vagy annak a csoportnak a területe, azt úgy kell elképzelni, hogy az ember közeledik, és ott az úton egy kötél van kihúzva, és ott állnak az afarok. És ugye itt az én nyelvi megértésem az, tehát én nem beszélek se afarul, sem tigráj nyelven, tehát az én megértésem az itt most a tigráj vezetőknek az interpretációján keresztül történik.
Bocsás, meg mindig félbeszakítalak, de hát annyi témát dobsz fel, hogy egyébként egész Etiópián belül az angol, vagy francia, vagy olasz, tehát bármilyen európai nyelv, még a fővárosban sem.
Nem. A fővárosban talán egészen minimálisan, de valójában nem.
Na igen, és ott állnak az afarok.
Ott állnak az afarok, és akkor ez úgy néz ki, hogy a tigráj vezetők, akiket itt viszont már ismernek, ők akkor elvonulnak az afar vezetőkkel beszélni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a faluból az összes férfi ott van körülöttük, tehát ott állnak az afar vezetők, ott állnak a tigráj vezetők, és körülöttük 100 férfi.
Tehát összejön egy falu tanács.
De csak a férfiak. A nőket egyszer sem láttuk. Az út során egyszer sem láttunk nőket. Azt mondják, hogy vannak nők, és hát mivel szaporodnak, ezért azt gondolom, hogy tényleg léteznek, de egyszer sem láttuk őket. És akkor ők megbeszélik, hogy akkor beengedik a csoportot. Remélhetőleg az a megbeszélés, ez békésen végződik, és azt mondják, hogy igen, beengedjük a csoportot. Amint ez megtörténik, akkor utána a kötelet kiengedik, és akkor be lehet lépni a területükre. Ezt azért mondom, hogy ez ugye egy egészen elképesztő élmény ezt megélni. Abban az időszakban, amikor utaztunk, akkor béke volt Etiópia és Eritrea között is, tehát a két ország között, valamint a törzsek között is. Abban a pillanatban, hogy itt vagy a két ország között a történelem során jól ismert konfliktus felerősödik, vagy ismét megjelenik, vagy a törzsek között megjelenik, felerősödik, akkor már nem biztonságos ezt megtenni.
Te és ez a beszélgetés a tigrályok és az afarok között, ez 5 perc, 1 óra, fél nap, mennyi idő alatt zajlik le ez a megegyezés?
Ez odafele egy olyan fél óra volt, visszafele egy óra, és akkor utána pedig az emberben van már azon a területen, ami az afaroké.
Na és akkor most eljutottunk a Danakil mélyföldre, a Danakil sivatagba, amit a National Geographic a világ legkegyetlenebb helyeként apostrofál. Hogy képzeljük el ezt magunknak?
Hát valami elképesztő. Én nagyon reméltem, hogy az alatt, az idő alatt, amíg ott voltam Etiópiában, hogy sikerül eljutni. Egy sivatag, tehát hogy vizet egyáltalán, vizet csak nagyon furcsa formában lát az ember, mindjárt elmondom, hogy miért, és olyan színeket, meg olyan hangulatot lát, amit én máshol nem tapasztaltam. Ez azt jelenti, hogy van egy sósivatag, illetve egy sóra rá épült tó, ami igazából úgy néz ki, mintha jég lenne, nagyon érdekesen, nagyon furcsán néz ki. Aztán van egy kenes sivatag, amiben elképesztő vörös, kék, zöld, sárga színek vannak, amit az ember talán a Marsról képzel, hogy na ott van, ott lehet ilyesmit látni. Fortyogó gejzírek, kék, zöld, sárga színekben, és aztán aktív vulkánok, és a Földön 3 olyan vulkán van, aminek a lávatava, tehát a kráter mélyén meglevő tavacska sok lávával, illetve a magmával, az gyalog könnyen elérhető. A háromból az egyik az itt ebben a sivatagban található, az a neve, hogy Erta Ale, vulkanológusoknak nagyon kedvelt célpontja egyébként, és oda fel lehet mászni, oda be lehet menni. Bennem azóta is felmerül a kérdés, hogy ez valószínűleg nem egy biztonságos túra, amit az ember itt megtesz, de jelenleg ezt meg lehet tenni Etiópiában.
Bár mondjuk biztos vagyok benne, hogy te benne vagy abban a 1000-2000, max. 3000 emberben, aki valaha járhatott itt, nem?
Valószínűleg nem gondolom, hogy sokan utaznak, illetve megint csak visszatérve a politikai helyzetre, tudunk arról, hogy a 2010-es évek elején sajnos volt olyan, ha jól emlékszem, két magyar kutató, akik sajnos ott haltak meg a politikai konfliktusok miatt, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Tehát van a politikai biztonság része, és aztán a földrajzi biztonság része, tehát az a vulkán az kitörhet, azt az ember nem tudja, hogy ez mikor történik meg, hanem ha csak nem vulkanológus az ember. De hát aztán az meg egy elképesztő élmény, az úgy nézett ki, ugye napközben irgalmatlan hőség van, tehát napközben főleg ültünk, egy helyben ültünk, igyekeztünk nem sokat mozogni, és az ember éjszaka, meg aztán hajnalban, meg naplemente környékén mozog. Tehát ez a vulkánhoz kirándulás, ez úgy nézett ki, hogy megérkeztünk a vulkán tövébe. Ez nem egy nagyon magas vulkán, tehát az alaptábortól, ami az Afar területen, tehát ez a megbeszélés után volt viszonylag hamar, ott akkor az ember letáborozik, és akkor onnan egy olyan két-két és fél óra volt, ha jól emlékszem, fel gyalogolni. Nem kell nagyon sokat mászni, de olyan meleg van, hogy az nagyon nehéz, és akkor az ember felérkezik a kráter szélére, ahol pedig már hallani a vulkánnak a mozgását, a morajlását, a dörgését, már látni, az ember látja maga körül azt a füstöt, azokat az anyagokat, amik ott a kráterből jönnek elő, és aztán utána, hát ez már attól függ, hogy az ember mennyire merész, vagy azt is lehet mondani, hogy mennyire vakmerő, akkor utána be lehet sétálni ebbe a kráterbe, ami pedig, hát nagyon örülök, hogy túléltem ezt a túrát egyébként. Bemászik az ember a kráterbe, tehát le kell mászni. Ez egy olyan 5 perces lefele mászás.
Tök jó, mert ott a kinti 28-30 fokhoz képest biztos tök hűs van.
Nagyon kellemes.
Végre egy kis meleg.
Végre. És akkor, ahogy az ember oda leérkezik, ott pedig látszik, hogy a korábbi kitörésekből az a magma, az ott már megdermett, és akkor az ember ezen sétál végig, és így érkezik meg a lávatóhoz. Itt ennek egy külön kihívás része az, hogy itt ugye az ember benne van a vulkánban, ami azt jelenti, hogy azok a füstök, amik ott jönnek, azok mérgezőek. Na most, ezt egyébként jobb lett volna tudni korábban, mondjuk belegondoltam volna, hogy ez így lesz, ez rettenetesen büdös, és az embert úgy folytogatja is, úgyhogy hát óvatosan kell menni, meg át kell gondolni, hogy csinálja ezt az ember, és akkor így érkezünk meg a kráter belső széléhez, és onnan meg lelátni a lávatóra, hát ami pedig egy földön túli élmény, tehát akkor ott mozog meg fénylik fel a láva, ott van az a tó maga, van egy ilyen erős morajlás hangja, olyan, mint egy nagyon-nagyon forrongó óceán, csak hát az egy tüzes víz, ami ott van bent.
Jó, azt nem látom magam előtt, hogy magyar turisták 10000-ei Zakynthosz helyet fogják választani a Danakil-néföldet, de örülünk, hogy te ott voltál, és megúsztad az élményt, és tudsz róla mesélni.
Egyet értek.
Nagyon más lesz a téma, de azt mondtad, hogy nagyon sok helyen jártál a világban, de mindenféleképpen beszélgessünk az etióp gasztronómiáról, mert hogy ehhez foghatót még sehol nem tapasztaltál. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy az egyik nagyon érdekes és hát fontos alapja az etióp ételeknek, az az injera nevű étel. Ezt egy palacsintaként lehet elképzelni, egy nagyon nagy palacsintaként. És ezt használják gyakorlatilag minden étel alapjának. Tehát ezt egy palacsintaként leteszik egy hatalmas tára, és erre tesznek rá különböző ételeket, amiknek nagyon sokszor valamilyen zöldséges alapja van, tehát mondjuk lencséből, vagy különböző zöldségekből valamilyen csípős, erősen fűszerezett ételeket esznek, illetve aztán húsos ételek, azok is különböző fűszerezéssel, és nagyon sok csicseri borsót is esznek. Na most egy nagyon érdekes dolog, hogy húsvét előtt és húsvét után nagyon különböző az, hogy az ember mit kap enni. Húsvét előtt kizárólag zöldséget, egyáltalán nem lehet húst kapni, csak zöldséges ételeket, ezen az ingeren, ezen a palacsintán. Húsvét után pedig csak hús lehet kapni. Na de milyen hús lehet kapni? Hát ott az úgy néz ki, hogy kinyitnak a hentes üzletek, és akkor ott lóg a hús, és akkor azt abból az ember megmutatja, hogy pontosan melyik részt szeretné megenni, és akkor azt kapja meg. Tehát a nyers hús az az egyik nemzeti étele Etiópiában, amit az emberek örömmel fogyasztanak. Egy barátnőm, aki egyébként kollégám...
Lemetszi a hentes, és nyersen beleteszi a palacsintába, és akkor az utca népe meg megeszi?
Így igaz, így igaz. Ez...
Jó, hát ha ehhez vagy szokva, akkor nyilván bírja a gyomrod.
Én ezt egyszer kóstoltam meg egy...
Hú, de bátor voltál.
Egy kollégám és egy aztán barátnőm is lett, ez a lány meghívott egy ő barátnőjének az esküvőjére. Egyébként ez egy déli népcsoportnak az esküvője volt, tehát ott megint más konyha meg fűszerezés volt, de hát ott mondta nekem, hogy na majd itt megkóstolhatom a húst. Na azt nem mondta el, hogy csak hús lehetett enni, semmi más. Azt lehetett kiválasztani, hogy a tehén melyik oldaláról szeretné az ember megkóstolni a húst. És akkor én itt kóstoltam meg. Elképesztően csípős szószokat esznek hozzá, azzal a megfontolással, hogy ez meg...
húst belemártogatják a csípős
az
szószba?
Az elképesztő csípős szószba, azzal az elképzeléssel, hogy ez majd megöli a baktériumokat. Egyébként finom volt, én nem szoknék hozzá, azt gondolom, de hát egyszer élünk, ki kellett próbálni, és hála az égnek, ettől se lett bajom.
Gondolom kevés értelmezhető az ember bejelentő, hogy gluténérzékeny, laktózérzékeny, vagy éppen vegán.
Egyébként az az érdekes, hogy ez az injera, ebben nincs glutén. Úgyhogy egy TEF nevű alapanyagból készül, ami csak itt a kelet-afrikai, ebben az etióp csücsökben található meg jelenleg, és... A jövőben nekem van egy olyan megérzésem, hogy ez majd az európai konyhába egy ilyen gluténmentes, elegáns jellegű ételként fog bejönni. Van egy nagyon komoly nehézség.
De ez egy ilyen búzaszerűség?
Ez egy, igen, igen. És ez ebből készítik az injerát, ami ez a palacsinta, TEF ez a neve. És az a nagyon nagy nehézség a dologgal, hogy a hollandok megvették Európán belül legalábbis a jogot ennek a terméknek a készítésére, és akkor Etiópia és Hollandia között ebből van egy nagy jogi konfliktus. A hollandok gondolom azzal arra gondolva, hogy majd ezt akkor ők hoznák be Európába. De ez egy, tehát hogy ez egy gluténmentes étel egyébként, és mivel nagyon sok zöldséges étel van, ezért kifejezetten egészségesen lehet enni Etiópiában. Hát a nyers hús az egy másik kérdés, hogy az embernek ahhoz fűlik-e a foga, vagy nem.
Hát pláne most, hogy karácsony van, és éppen ünneplünk, nem tudtam nem meghallani, és nem tudok nem lecsapni arra, hogy te voltál egy esküvőn. Akkor az egy másik ünnep, egy más kultúrának egy különleges ünnepe. Hogy zajlik egy esküvő Etiópiában, ráadásul Dél-Etiópiában ezek szerint?
Igen. Hát nagyon érdekes volt. Az esküvő egyébként egy keresztény esküvő volt, és ami azt jelenti, hogy a keresztény szokások olyan szempontból megvoltak, hogy tehát egy vallásos esküvő volt, és aztán rengeteg tánc, az ételek, hát igen, tehát azt az ember, ha elképzeli, ahogy ott a kiválasztja, hogy melyik részét eszi a tehérnek, az egy nagyon más történet, és rengeteg tánc, ugye a zene az egészen másféle, és ez a népcsoport pedig még csak nem is az injerát eszi, tehát nem azt a palacsintát, amiről meséltem, hanem ők egy, van egy olyan a banánfához hasonlítanám a leginkább, de nem banánfa, de a családtagja, tehát abból a típusból származik, és ennek a banánfának a gyökerét erjesztik, és ebből készítenek egy tésztaszerűséget, amit ők kenyérnek hívnak, de hát vörös színe van, és egy ilyen téglához hasonlít, tehát semmi köze ahhoz a kenyérhez, amit mi ismerünk. Úgyhogy ezeket lehetett enni, és ilyen nagy körtánc, csoportos táncok voltak, úgyhogy hát egy nagyon izgalmas élmény volt.
De ott például a nők ebbe az egészbe bekapcsolódhatnak?
Bekapcsolódnak.
Ugyanúgy egyenjogúak.
Ugyanúgy egyenjogúak. Egyébként ennek, aztán voltam egy másik esküvőn is, ami pedig egy muszlim esküvő volt, és Addis Abebának van egy negyede, ahol sokkal több muszlim lakosság él, mint más negyedekben. Azon az esküvőn pedig ott az volt az érdekes, hogy hogy ott ez a tánc, körtáncok meg a táncos népesség megy körbe a negyedben. Tehát, hogy van persze egy csoport, akik ők az esküvőnek a legfőbb résztvevői, de hogy megy végig ez a tömeg ezen a negyeden, akkor ott csatlakoznak a szomszédok, meg a szomszédok szomszédai, meg akkor behívják a csoportot máshova is vacsorázni, úgyhogy egy ilyen nagy közösségi élmény az az esküvő.
Már esett szó a beszélgetésünk elején az etnikai villongások miatt Ruandáról, és a 2023-as vagy a 21. századi Ruandáról például lehet tudni, hogy bár nem gondolná az ember, de egy ilyen high-tech ország, ahol állítólag a legdrágább buszok suhannak el, és AI-jal működtetett megállók vannak, és így tovább. Etiópia a mindennapi életet, vagy a jólétet, vagy a városok kinézetét, vagy az infrastruktúrát tekintve mennyire modern hely?
Egyáltalán nem. Egy továbbra is nagyon szegény országról beszélünk. Tehát van Addis Ababa, az Afrikai Unió központja. Tehát egyrészt van egy olyan negyed, ahol igenis ott vannak a nemzetközi szervezetek, az Afrikai Unió különböző diplomáciai csoportjai, aktivistái, nagykövetségek odaérkeznek. És aztán van egy olyan negyed is, ahol a legtöbb nemzetközi vagy külföldről érkező ember ott lakik, hosszabb, rövidebb ideig, ami azt jelenti, hogy ott lehet találni olyan dolgokat, mint olyan kávézók, amit mondjuk az ember Budapesten látna, de aztán az ember kilép az utcára, és az utca mondjuk nincsen leaszfaltozva, vagy lyukak vannak itt-ott, tehát át kell ugrani, és az elektromosság az naponta többször mondjuk kiesik hosszabb, rövidebb ideig, az internet, a térerő, tehát hogy a meleg víz, ezek a dolgok hosszabb, rövidebb ideig nincsenek, az ember nem nagyon tudja bejósolni, hogy mennyire hosszú ideig nincsen. Úgyhogy jó, amikor van elektromosság, jó feltölteni a laptopot. Ott is megjelent a nagyon komoly kínai befektetés. Nagyon sok helyen lehet látni építkezéseket, ahol kínai betűkkel van kiírva, hogy ott mi történik pontosan. Ez része a városi látképnek. És aztán például nincs a bevásárlóközpont vagy a szupermarket. Ha valaki oda megy, az azt jelenti, hogy ő gazdag vagy külföldi. És az ember piacra megy, a piacon veszi meg a nyers alapanyagot, abból készíti az ételt.
És hát gondolom egy kicsit az egész város egy piac, nem? Ez sokszor így szokott lenni Afrikában.
Így igaz, és ez egyébként nekem egy ilyen kihívás is volt, hogy az ember, tehát hogy mit főz az ember, amikor egyáltalán nem ismeri egyik alapanyagot sem, nem tudja, hogy kell elkészíteni, és nem lehet semmi mást venni. Tehát akkor mit csinálunk? Hát érdekes volt, én csináltam egy olyat, hogy mert az avokádó az ott nagyon olcsó, és rengeteg van belőle. Úgyhogy hát ugye itthonna az avokádó az egy ilyen elegáns dolog, azt mondjuk, hogy attól majd szép lesz a bőrünk, meg megfiatalodunk, meg minden. Úgyhogy akkor én csináltam egy ilyen kihívást, hogy akkor én minden nap eszem avokádót, és meglátjuk, hogy akkor mennyire még sokkal-sokkal szebb leszek tőle. Hát azt nem tudom, de nagyon finom volt, úgyhogy annak nagyon örültem. És de ha az ember bemegy egy boltba, amit mondjuk az ember itt látna Budapesten, ott lehet kapni paradicsomszószt, tésztát és kenyeret, de hát nagyon száraz, nem, tehát hogy azt az ember nem annyira szívesen enné meg, úgyhogy egy más élmény ott vásárolni. De hát aztán pedig, ami meg egy csodálatos dolog volt, hogy vannak olyan ilyen kis vegyes boltok, zöldség, gyümölcs, ahol pedig az ember, ha oda beül, tehát be lehet ülni egy zöldségeshez, és akkor ott megcsinálják frissen a gyümölcslevet, ami pedig egy ilyen hatalmas fél literes pohárba, és lehet kérni, hogy az ember csak avokádóból kéri, vagy szintezetten avokádó, mangó, marakuja, ananász, és akkor abból egy ilyen gyönyörű, színes, hatalmas italt csinálnak, és aztán ilyen 4 óra fele megjelenik mindenhol, minden utcán szamózának hívják, egyébként az indiai konyhából érkezik, ilyen kis falatkák, amik lencsével, meg fűszeres zöldségekkel vannak megtöltve, az 4 óra környékén megjelenik, úgyhogy vannak ilyen érdekességek, amiket meg ott tapasztal, meg kóstol meg az ember.
Szlamka Zsófiával beszélgettem az elmúlt 40 percben, aki a Traveling Psychologist, tehát az utazópszichológusnak a bloggere, valóban pszichológus, az Egyesült Királyságban él és dolgozik, világutazó, és hát elsősorban Danakil mélyföldről beszélgettünk, meg általában Etiópiáról, bár így a 40 perc után elbizonytalanodtam, hogy beszélhetünk Etiópiáról igazából, arról a területről, ami nagyjából az Etiópiára esik a világból. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.
Köszönöm szépen.
Klubrádió. A beszélgető társ.
2026. január 6-án ez volt az év első keddi ötöse egy best of adással, egy évvel ezelőtti adás ismétlésével. Ezen a héten és jövő héten még egy-egy ismétléssel várom önöket, január 3. hetében pedig már újra élőben találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és tartsanak a Klubrádióval ebben az évben is.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap 10 órától várja önöket az ötösben.
Szalai Kriszta
és Cserna Antal.